betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti vendégünk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A fülorgégészet olyan orvostudományi szakterület, amely a fül, az orr, a torok és a hozzájuk kapcsolódó struktúrák betegségeinek diagnosztizálásával, kezelésével és megelőzésével foglalkozik. Ide tartoznak a hallás problémák, a fülfertőzések, az egyensúlyzavarok, valamint a fül belső struktúráinak problémái. Ugyanakkor e szakterületen belül kezelik az orrpolipokat, az arcüreggyulladásokat és sok minden más mellett az orr elzáródását okozó problémákat is. Témánk a fülorgégészet kezelési formái és innovációi. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165. És most köszöntjük a medicina mikrofonjai előtt dr. Veres Orsi, a fülorgégész főorvost. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a rádiónk 4-es stúdiójában.
Köszöntöm a hallgatókat, köszöntöm kedves műsorvezető urat, és nagyon köszönöm, hogy ilyen megtisztelésben van részem, hogy engem hívtak meg ebbe a műsorba. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél többet beszéljünk, és minél inkább értsük azt, hogy hogyan működik a fülünk, orrunk, a kettő közötti kapcsolat, mik azok a dolgok, amikre oda kell figyelnünk, miért érdemes és mikor érdemes fülorgégészhez menni, mert mindannyian rendelkezünk füllel, orral és gégével, és ezek az érzékszerveink, ezek a kommunikációnak a szervei, tehát nincs olyan ember, akit ne érintene, hogyha bármi problémája is akad a szaglószervével, ha nem érzi az ízeket, ha nem hall, ha nem tud beszélni, tehát ez egy valamilyen szempontból egy szerencsés szakterület, hogy ennyi fontos szervet tudhat a magáinak, és ennyi síkon segíthet az embereknek, hogyha gondjuk van, úgyhogy köszönöm.
Mi köszönjük, hogy eljött. Mit kell tudni dr. Veres Orsi a főorvosról, vagyis hol kezdődik az ön története? Folytassuk, vagy kezdjük a medicinát ezzel a kérdésünkkel.
Én egy vásárhelyi születésű leány vagyok, aki Csíkszeredában nőttem fel, és akkor kerültem vissza Vásárhelyre, amikor többször is átlapoztam az egyetemi felkészítő, az egyetemi felvételiző könyvet, és rájöttem, hogy hát én semmi más nem tudnék onnan választani, csak is az orvosi egyetemet. És úgy kerültem vissza Vásárhelyre. Az egyetem elvégzése alatt én mindig szemész akartam lenni, tudni illik, kis gyerekkoromban átestem egy szemműtéten, és annyira megérintett engem az, hogy milyen jót tett velem az az orvosnő, aki abban a kommunista, semmi sincs világban bevállalta, hogy helyre teszi az én szememet, hogy azt mondtam, hogy én szemész leszek. Na most a sors azért beleköpött az én csészémbe, mert amint oda kerültem, volt egy rezivizsga, oda kerültem választani, és mivel nagy jegyem volt, én szinte biztos voltam magamban, hogy sikerül majd szemészeti helyet fognom. Na de nem úgy történt, és akkor volt felírva egy plan B, hogy mi van, hogyha mégsem, és akkor az volt a fülorgégészet. Most már én se tudom miért, talán azért, mert egyszer voltam Budapesten egy fülorgégész klinikán, és úgy tetszett. Na és akkor ott hirtelen néztem, hogy jaj, most mit kell mondjak, és mondtam, orélé. Na és így lettem én orélés.
Tudjuk részben, hogy miért lett orvos, de hogyha úgy visszalapozunk most az időben, akkor volt egy konkrétabb indítéka is ennek a kezdésnek, hivatásnak, nem?
Az egyik az, hogy azt gondoltam magamról, hogy elég jó fejem van, és tudok tanulni, és ezt hol használhatnám ki jobban, mint orvoslásban, kutatásban, és nagyon szerettek tanulni most is, és mindig szerettem, és úgy éreztem, hogy ez egy igazi kihívás. A másik, ami egy ilyen belső indítatás, az szerintem, mint minden orvosnál az, hogy egy ilyen belső vágy arra, hogy segíteni másoknak.
Hogy kell elképzelni ezt a szakmát ma? Mit jelent tehát most ma orvosnak lenni, és mit jelent ma az orvosi hivatás? Lehet, hogy voltak különbségek régebben és ma.
Úgy gondolom, hogy a mai orvosnak nagyon sok új kihívással kell szembenéznie ahhoz képest, hogy régebb mi volt. Többek között, hát főleg azok az orvosok, akik magárendelőkben dolgoznak, mint én is, mindent kell tudjunk, a technikát, az informatikai programokat, azt a rengeteg papírmunkát, törvényeket, hogy mit szabad, mit nem szabad, rengeteg gyógyszer mellékhatást, együtthatást, szervezési kérdésekben otthon kell legyünk, menedzserek vagyunk sokszor, vállalkozók, mert hogy mi kell, elindítsuk, megvegyük a gépeket, kiszámoljuk, hogy mint, tehát szerintem ez régebb nem volt jellemző, és akkor ezek mellett még a szakmai felkészültség, állandóan tartsuk magunkat szinten, legyünk témában az újításokkal, a legújabb gyógyszerekkel, és nem utolsó sorban egy olyan kihívás, amit én úgy fogalmaznék, hogy talán egy picit alább hagy a mostani orvos azzal a felsőbbrendűség érzése, vagy szerintem jól teszi, ha egy kicsit alább hagy, mert én úgy gondolom, hogy szerencsére egyre több ember érdeklődik az egészsége iránt, utána olvas, utána néz, rákérdez, nem fogja egyből bólogató Jánosként elfogadni azt, amit az orvos mond adott esetben, és erre fel kell készülni valahol, és a pácienst inkább partnerként tekinteni egy folyamatban, nem mint egy megjavítani való elromlott szerkezetet.
Lépjünk vissza az időben egy kicsit, nem, negyed évszázadot, 30 évet, 40 évet. Milyen volt ez a szakma akkor, és milyen ma?
Nem éltem akkor olyan annyira, hogy benne, hogy lássam, de talán akkor volt egy olyan, mint az orvos volt az Isten, aki visszaadta az életet, az egészséget, és ez ma is megvan. Talán nem annyira sarkítottan, mint régebb.
Doktornő, még mielőtt a mai témánkra térünk, úgy, ahogy az előbb is említette, mivel dolgozik ma a fülorvégész, hisz ahogy én elképzelem, ott van a számítógép, nem csak az legegyszerűbb eszközökre kell gondolni, de mi az egy vizsgálat kezdetekor, amihez először nyúl?
Hát nagyon sok gépünk van most már, amik segítenek. Régebb csak egy lámpával vizsgáltunk és kukucskáltunk nagyítók nélkül. Most rendelkezésre állnak például otoszkópok, amivel a fület vizsgáljuk, és nagyítója és lámpája van. Akkor fejlámpákkal dolgozunk, azzal világítunk, és talán ami a leginkább előre vitte ezt a szakmát, és a vizsgálati és a kezelési részét is, azok az endoszkópok, amikkel meg tudjuk jobban vizsgálni az orrüreget, azokat a részeit is, amik előről nem látszanak, az arcüregnyílásokat, az orrgaratot, a hangszalagokat pontosan szépen, a fület is nagyítva endoszkóppal, és akkor még ott vannak azok a vizsgáló eszközök, amelyekkel például a szédülési okokat, szédülésnek a mértékét lehet vizsgálni, azokat a struktúrákat, amik olyan mélyen vannak a koponyában, hogy nem lehet bekukucskálni, tehát a halló hallóideget, halló idegsejteket és a szédülést, és az egyensúlyérzékelő rendszert indirekt módon gépekkel vizsgálni. Persze ezek mind ilyen nagyobb berendezések, nagyobb befektetések, viszont nagyon sokat segítenek.
Térjünk a mai témánkra. Az ön szakvéleményezése szerint a kérdésünk konkrétan mi is a fülorgégészet?
A fülorgégészet az az orvosi szakterület, amelyik a különböző felső légúti panaszoknak a pontos diagnózisával foglalkozik. Továbbá az ő szakterületébe tartozó érzékszerveknek a vizsgálata, tehát a hallás, az egyensúlyérzékelés, a szaglás, adott esetben ízérzékelés, ezeknek az elváltozásoknak a diagnosztizálása, pontos diagnosztizálása, a kezelése, felső légúti megbetegedések, tehát az akut megbetegedéseknek a lefolyásának az átsegítése, mert valójában mi nem állítjuk le a betegségeket, hanem segítünk abban, hogy a lefolyás minél zökkenőmentesebb és szövődménymentesebb legyen. És persze a műtéti megoldások is mindezekre a...
Miért fontos a fülorgégészeti vizsgálat, és mikor érdemes, mikor kell orvoshoz fordulni?
Hát úgy gondolom, hogy azért sokan érzik azt, hogyha valami nincs gond, hogyha egy picit az ember úgy érzi, hogy nem hal, vagy hal, de nem érti, hogyha bedugul a füle. Azt nem is kell mondanom, hogy az embernek bedugul az orra, és folyik, és fáj a feje, akkor nem szoktak gondolkozni a páciensek, hogy menjenek, vagy nem. A rekedtség, a különböző nyaki elváltozások mind a fülorgégészethez tartoznak, csomók a nyak oldalsó részén, duzzanatok, szaglásérzés zavar, a szédülés, és főleg a forgó jellegű szédülés, az nagyon fontos, hogy az a fülorgégészethez tartozik inkább, hogyha nem egy akut dolog, és hogyha ki van zárva például egy akut agyvérzés vagy agyi keringés probléma, akkor utána a következő az a fülorgégész, aki meg kell vizsgáljon egy forgó szédüléssel, hányással, hányingerrel jelentkező pácienst.
Hogyan zajlik ma egy fülorgégészeti vizsgálat?
Sok-sok kukucskálással zajlik. Tehát megvizsgáljuk a hallójáratot, a dobhártyát, megnézzük, akkor az előső orrjáratot, utána endoszkópos vizsgálattal legtöbbször megvizsgáljuk, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy nincs baj, megvizsgáljuk az orrjáratnak a belső részeit, az arcüregnyílásokat, az orrgaratot föltétlenül, és utána a hangszalagokat, és a nyelvgyököt, tehát minden olyan látható részt, amit vizsgálni lehet endoszkóppal. Továbbá meg szoktuk tapogatni a nyaki nyirokcsomókat, az arc idegeknek a végződéseit, megnyomogatni az arc üregi pontokat, amik, hogyha fájdalmasak, akkor gyanakszunk, hogy lehet egy krónikus arcüreggyulladás. Továbbá a szédülés vizsgálata, aminek vannak ilyen kis gyakorlati tesztek, amivel próbálunk rájönni, hogy az illetőnek mindkét belső fülleben levő egyensúlyérzékelő rendszer egyformán működik-e, szimmetrikusan működik-e, és ennek jeleit keressük a szemen, tehát úgy hívják ezt az érdekes szemmozgást, amit csak a fülorgégész keres nagyon kitartóan, úgy hívjuk, hogy nisztagmusz. Tehát a nisztagmusz az egy akaratlan szemmozgás, ami akkor jelentkezik, hogyha az agy nem kap egyforma jelet a két belső fül egyensúly érzékelő rendszerétől. És ezt mi fülorgégészek keressük, amikor egy olyan páciens jön hozzánk, aki azt mondja, hogy szédül, és ez egy külön része a vizsgálatnak.
És tudjuk azt, hogy például fél évente járunk fogorvoshoz, de milyen gyakran ajánlott a fülorgégészeti szűrővizsgálat, és itt melyek a legfontosabb szempontok?
Most egy kicsit itt ketté osztanám, hogy gyerekek, felnőttek. Én nem tudok róla, hogy a gyerekeknél lenne kimondottan egy megfogalmazott szűrés, viszont én fontosnak tartom, hogy minden gyereket, és a legtöbb gyerek azért télen többször meghűl, főleg a kicsi korosztálya, 3 és 5-6 év közöttiek, és egyre inkább látom, hogy nagyon fontos lenne ezeket a gyerekeket szűrni, tehát azt jelenti, hogy miután lejár ez az időszak, elvinni fülorgégészhez, és megnézni a dobhártyát, és lemérni a dobhártya nyomást. Ez azért fontos, mert a sok ordugulás miatt előfordulhat, hogy az a kis szellőző nyílás, ami a középfület szellőzteti, amit úgy hívunk, hogy fülkürt, vagy eusztákféle kürt, ennél a korosztálynál nem működik tökéletesen, főleg, hogyha be volt dugulva az orra, meg volt hűlve, váladékozott, és gyakran előfordul, hogy szellőzési zavart okoz a középfülben, és ez egy teljesen tünetmentes, tehát nem fognak panaszkodni a gyerekek, csak úgy szépen csendben ott marad ez a szellőzési zavar. És erre én úgy gondolom, hogy szükséges szűrni a gyerekeket, ez egy nagyon egyszerű vizsgálat, bekukucskálás, és van egy gép, amelyik leméri a fülnyomást. És az szerint figyelni a gyerekeket. Azért mondom, mert így külön szűrés, van a szülészeten a hallásszűrés, ami egy nemzeti program, tehát minden gyerek köteles, hogy legyen szűrve születése után egy géppel, de az maga a hallást szűri, tehát hogy épek-e a hallósejtek, hallóreceptorok. Viszont ebben a korosztályban a nagyobb gyerekek, óvodások, amíg elkezdik az iskolát, ottan nincsen tudtommal egy szervezett szűrés arra, hogy krónikus középfülgyulladásokat tudjunk diagnosztizálni. A felnőtteknél a szűrővizsgálat ott lenne fontos, akinek tünete van, és beteg, az megy általában, és egy olyan szerencsés országban élünk, ahol el is jutunk. Mert hogyha nem jutunk el, akkor fizetünk, és úgyis eljutunk egy orvoshoz, ha bajunk van, amit nem mondhatok el más nyugati országokról. Na de térjünk vissza, tehát a felnőtteknél az lenne egy fontos szűrési program, és itt nálunk szerintem ez sem működik, a dohányosoknak a szűrése. Külföldön nagyon komolyan működik az, hogy a krónikus dohányosokat időnként csak úgy elaltatják, és vesznek ilyen kis biopsziákat bizonyos helyekről, azért, hogy időbe elkapják, hogyha valahol előfordulna egy malignus nyálkahártya elváltozás. Ez itt nálunk nincsen, és a legtöbbször nagyon későn kerülnek diagnosztizálásra azok a páciensek, akiknek ilyen jellegű daganatuk van, és ez egy fontos dolog lenne, mint szűrés. Vannak olyan munkahelyek, ahol rendszeresen végzik a hallásvizsgálatokat, évente sofőrök, gyárban dolgozók, tehát vannak olyan helyek, de viszont ezt nem mondhatjuk el, hogy ez egy nagyobb populációban történik, és ez is egy fontos része lehetne egy lehetséges szűrővizsgálat, egy hallásteszt, ami mérné, hogy áll a páciens a hallásával, és ugyanígy az egyensúlyérzékelő szervével is, mert ez a két szerv idővel öregszik. Egy kicsit veszít a hallás, egy kicsit veszít az egyensúly, és később, főleg az egyensúlyzavarok jelentős életmód problémákhoz vezetnek, életminőség romláshoz, és adott esetben olyan balesetekhez időskorban, amiket utána súlyosabb következmények követnek.
Vendégünk dr. Veres Orsoly, a főorvos, témánk a fülorgégészet kezelési formái és innovációi. Kedves doktornő, ki dönti el azt, amikor valaki, egy beteg, egy páciens szakorvoshoz kell forduljon, tehát fülorgégészhez kell forduljon? Kinek a dolga az, hogy eldöntse ezt?
Elvileg a családorvosnak a dolga lenne, de viszont a pácienseink azok döntenek maguk helyett legtöbbször, és akkor ők, ha úgy érzik, hogy őket kell lássa szakorvos, akkor van úgy, hogy nem szólnak senkinek, és mennek. Úgyhogy elvileg a családorvossal kéne konzultáljanak leghamarabb.
Folytatva a gondolatot, a kérdést, mondjuk, hogy a beteg mégse így dönt, így szólna a kérdésünk, hogy melyek akkor a leggyakoribb fülorgégészeti problémák, amikkel a betegek, ha a családorvos akarja, ha nem, de felkeresi a szakorvost.
Legtöbbször a légúti megbetegedések, főleg az elhúzódó. Tehát a páciensek is úgy vannak vele, hogyha már eltelt 2 hét, és még mindig be van dugulva az orruk, még mindig váladékok vannak, fejfájás, szaglászavar, akkor már megindulnak. Akkor a másik gyakori ok a fülfájás. Attól valamiért, hogy ösztönösen mindenki nagyon fél, hogyha fáj a füle. Fél, hogy elveszti a hallását, akár felnőtt, vagy ha egy gyereknek van, akkor a szülők már nagyon pánikolnak, és joggal. További gyakori okok, krónikusabb dolgok a krónikus hallás csökkenések, a fülzúgás egy nagyon gyakori ok, a szédülés, persze a hangzavarok, tehát a rekedtség, a hosszantartó rekedtség, és most nem tudnék százalékokat mondani, de akár az ilyen nyaki elváltozások, kis duzzanatok, nyirokcsomók, talán ezek lennének a leggyakoribb okok.
Milyen a kialakult viszony, kapcsolat a fülorgégész szakorvos és a családorvosok között? Ön megvan ezzel a kialakult formával, kommunikálással elégedve?
Én amennyire tőlem telik, igyekszem kommunikálni a családorvosokkal. Sokszor szerintem mindkét részről az időhiány az, ami megakadályoz, hogy bizonyos esetekben egymást felhívjuk, és meg mondjuk, hogy te mit szólsz, küldjem el, de vannak családorvosok, akikkel kommunikálok, akik felhívnak, mit szólsz, küldjem el, ez, amit adnék, ez jó lesz, elég lesz, és akkor mondom, igen, nem. Tehát, hogy jó lenne így kommunikálni, de talán lehetetlen minden egyes páciens esetében ezt így végigvinni, úgyhogy jelenleg van egy nagyon jó mód, amin tudunk kommunikálni, hogy az orvosi leveleket e-mailben átküldjük, mert korábban inkább az volt a szokás, hogy odaadtuk a páciensnek, hogy vigye el a családorvosnak, aztán vagy elvitte, vagy nem, vagy akkor elvitte, vagy majd csak később, mikor amúgy is ment valami egyébért, és akkor úgy megszakad az a folyamat mindkét részről, mert én nem tudom, hogy miután ő visszament, vagy hogy jól van-e, azt a családorvos inkább tudja, ő pedig elküldi, és akkor utána pedig nem kap visszajelzést, hogy jó, de tényleg az volt, amire gondolt, vagy tényleg jól tette, hogy elküldte, és ez, hogyha jobban működne, és mindig időben, és pont akkor, amikor kell, akkor kapnánk meg a megfelelő információt, és még lenne időnk és agyunk, hogy be is fogadjuk, akkor gördülékenyebben menne, és akkor a kapcsolat még így láthatatlanban is, mert nem ismerjük egymást, tehát annyi családorvos van, annyi szakorvos, de így láthatatlanban is talán kialakulna egy ilyen stabilabb együttműködés, hogy ki az, akitől kapunk visszajelzést, aki visszajelez, aki szól, hogy igen, megnéztem, és ezt láttam, és akkor mindketten, mind a két fél fejlődik.
Beszéltünk tehát egyfajta kapcsolatról, fülorgégész és családorvos, de tovább lépve, milyen különböző szakterületek tartoznak a fülorgégészethez, és miért érdemes egy szakértőhöz forduljon a fülorgégész, vagy akár fordítva?
Most elmondanám, hogy kik azok, akik, vagy melyek a szakterületek, akikkel én kommunikálok. A szédülés problémák miatt rendszeresen tartok kapcsolatot neurológusokkal, Hát ugye együtt kell kibogoznunk, hogy honnét jön a szédülés, hogy fültől, neurológiai keringési zavar, és ezért többször is megsétáltatjuk egymás között a pácienst, amíg sikerül kiboznunk a dolgokat. A gastroenterológusokkal tartom a kapcsolatot, tehát az egy ilyen, én is véleményt kérek tőlük adott esetben, hogy egy esetleges elhúzódó rekedtség, torokpanasz hátterében nem áll egy refluxbetegség, inkább, mint úgymond az én szakterületemről egyéb panasz. Az allergológusok, akik nagyon sokat segítenek nekünk, mert ugye tudjuk, hogy a légúti allergiák orr panaszokat, szaglászavart, arcüreggyulladást okoznak, és azt mi kell tudjuk, hogy a páciensük nem véletlenül pont allergiás valamire, és azért nem gyógyul meg egy felső légúti betegségből. Nekem kevesebb kapcsolatom van onkológiai betegekkel, mint annak, aki a kórházban dolgozik, de az onkológusok, radiológusok nagyon fontosak, és nagyon kevésszer van időnk és lehetőségünk, és ez a személyes kapcsolatunk, hogy akár egy CT, egy MR eredményt együtt értékeljünk ki, hogy kommunikáljunk, hogy nézd, én ezt keresem, meg tudod jobban nézni, hogy az tényleg ott van, vagy csak én gondolom. Úgyhogy nagyon szerteágazó ez a kapcsolatrendszer, viszont nem tudjuk ezt úgy igazán jól kiélni. Itt Romániában vannak komissziók, de külföldön ez még jobban működik, tehát hogy összeül egyszerre több szakorvos, és akkor egy eset kapcsán együtt vitatják meg, hogy mi lenne a helyes döntés és kezelési mód, nem is beszélve a plasztikai sebészekről, hogyha más sebészetről van. A többi fülorgégész kollégáról az rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a műtétek kapcsán, hogy kihez menjen, ki az, aki az adott műtétet jobban végzi, vagy csak azt végzi. Úgyhogy ezek ilyen mindennapi dolgok, sokszor hívjuk egymást.
Téli hónapok, mi a fülorgégész szerepe a légúti megbetegedések kezelésében?
Tehát amint mondtam, az akut légúti megbetegedéseknél amit tehetünk, az, hogy segítünk, hogy a lefolyás könnyebb legyen. Én mindig szoktam úgymond egy kicsit okítani is a pácienseket, és hogyha épp nincsenek meghűlve, és tudom, hogy olyan problémájuk van, ami hajlamosítaná őket komplikációra, akkor már előre szólok, hogy majd, ha megtetszik hűlni, akkor ez és ez legyen otthon, és hogyha ez meg ezt érzi, akkor ezt használja, és ne várja meg, amíg rosszabb lesz. Például. Úgyhogy egy valamilyen szintű prevenciót is csinálok, hogy a gyerekeknél szólok, hogy időbe kezdjék el például az immunrendszer erősítő készítmények használatát, hogy majd jövő február-márciusban kezdjék el a kis megelőző kúrákat, akkor felkészítem őket, hogyha véletlenül azt meg azt érzi, akkor hamarabb jöjjön vissza, mint ahogy megbeszéltük. Tehát, hogy igyekszem előre vetíteni azokat a lehetséges helyzeteket, amikor ők kell lépjenek. Mert maguk ezek az akut légúti megbetegedések úgy is mennek maguktól. Tehát ez egy ilyen lefolyás, aztán egyszer csak vége lesz, de hogy mi az, amire oda kell figyeljenek, erre fel tudjuk hívni a figyelmüket, és hogyha véletlenül valami olyan komplikáció adódott, amit nem szerettünk volna, akkor igazítjuk a dolgokat, akkor írunk gyógyszert, átküldjük máshova, kérünk képalkotó vizsgálatokat, tehát akkor onnantól úgymond kézbe vesszük a helyzetet, ezt tudjuk tenni, és persze ugyanígy a gyerekeknél is, hogy figyeljük őket, elmondjuk a szülőknek, hogy mik azok a jelek vagy tünetek, amik esetén azonnal vissza kell jönniük, körülbelül mikor lesz meggyógyulva a gyerek, mennyit maradjon otthon.
Doktornő, mi a fülzúgás, és miért fontos figyelmet fordítani erre?
Hát a fülzúgás az az, amitől már el vagyok szomorodva, amikor bejön egy páciens a rendelőbe, és azt mondja, hogy zúg a füle, én már gondolatba, úgy érzelmileg elszomorodom, mert a fülzúgás az egy olyan tünet, amit azt kell mondjam, hogy az egyik legnehezebben kezelhető, vagy megoldható tünet. Mit is jelent a fülzúgás? Abból, amit mi tudunk tudományosan, valami olyasmit jelent a fülzúgás, mint amikor elveszítjük egy végtagunkat, de az agy nem veszi észre, hogy azt elveszítettük. Ahhoz hasonlítanám, mint az amputációs fájdalom, régebb a háborúban, hogyha le kellett vágni egy végtagot, mert nagyon megsérült, akkor előfordult, hogy hiába volt levágva a végtag, a katona úgy érezte, hogy de az még fáj. Az agy nem veszi észre, vagy nem fogadja el, hogy az nincs. És olyan, mintha magának generálna, érzékelési ingert egy olyan helyről, ahol már nincs. Most úgy tudjuk, hogy a fülzúgás is egy hasonló elven alakul ki, legtöbbször egy halláscsökkenés után, tehát valahol a belső fülben leggyakrabban a magas hangokat érzékelő, halló idegsejtek pusztulnak el, hogyha hangtrauma éri, hogyha egy hirtelen keringés zavar éri, hogyha egy toxikus hatás éri a belső fület, és nagyon érzékeny a belső fül ezekre a behatásokra, akkor az első, ahol veszítünk a képességből, a hallásképességből, az a magas hangok érzékelése. És úgy tűnik, hogyha elér egy bizonyos szintet, vagy hirtelen ér el egy bizonyos szintet, az a csökkenés, a kiesés, akkor az agy egyszerűen nem akarja tudomásul venni, hogy onnan nem jön inger, és generál magának pont ugyanazon a frekvencián, ugyanabban a hangtermedelemben egy állandó zajt. És amiatt nagyon nehéz kezelni a fülzúgást, hogy nem kimondottan a fülben van, hanem valahol az agyban történik egy ilyen túlpörgés a hallókéregben, és ott generálódik a hang, és nem lehet beavatkozni. Nem tudjuk az agynak megmondani, hogy hé, te, hát nem érted, hogy nem jön onnan hang. Mert ő tovább generálja hangot. Tehát eddig úgy tűnik, hogy ez lenne a tudományos magyarázat rá, és nincs egy bevált, megbízható, biztos gyógymód arra, hogy ezt elhallgattatni, ezt a hangot a fejünkben. Mert sokszor mondják a páciensek, hogy nem a fülem zúg, a fejem zúg. És ez valahol így van.
Röviden generáljuk mi is egy kicsit ezt a kérdést még, hogy a fülzúgás és a bedugult fül között mi a különbség? Mert lehet valakinek a füle úgy érző bedugul, de közben zúg, vagy fordítva. Igen. Is jártam így.
Van, hogyha bedugult, az valahol azt jelenti, hogy rossz a szellőzése a középfülnek, vagy a hallójáratnak. És akkor ahhoz kell egy fülorgégész, aki benéz, és azt mondja, hogy fülsárdugó, mossuk ki, és akkor már nem dugul be, akkor kidugul. De van az is, amikor benéz a fülörgégés, azt mondja, nem fülsárdugó, akkor nézzük meg bennebb. Mármint, hogy meg kell nézzük a következő struktúrát, hogyha szabad a hallójárat, be tud menni a hang, akkor miért van bedugulva? Azért, mert a dobhártya mögött lehet valami dugulás, vagy a dobhártya mozgása nem kielégítő. És akkor szoktam én fülnyomást mérni, mert hogyha a fülnyomás nem a megfelelő, például a nem egyenlő a kinti légnyomással, a dobhártya mögötti légnyomás, az normálisan ugyanaz kell legyen, mert amikor nyelünk, ásítozunk, folyton egyenlítünk a középfül nyomásunkon. Ha ez a két nyomás nem egyforma, akkor a dobhártya egy ilyen vákumszerű szívás hatása alá kerül, és azért érezzük dugultnak, mert nem tud szabadon mozogni. Ez is okoz fülzúgást, de ez egy mély hangon, egy olyan tompa, morajló hangú fülzúgást okoz.
Köszönjük a választ, kedves doktornő, szép lassan a medicina végéhez közeledünk. Doktornő, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a beszélgetést, és szeretnénk, ha választ kapnánk a megmaradt és a beérkezett kérdéseinkre is, ezért várjuk Önt a stúdiónkba a közeljövőben is. Kedves hallgatók, a Medicina Percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában. Dr. Veres Orsoly, a fülorgégész főorvost és a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!